2025 első háromnegyed évében nőttek a Richter főbb pénzügyi mutatói, a növekedés mértéke azonban csökkent, ebben többes mellett az árfolyamhatások is közrejátszottak, mondta a társaság vezérigazgató helyettese a Richter negyedéves jelentését bemutató sajtótájékoztatón. Kovács László azt is közölte, hogy a menedzsment módosított várakozásain, így az új bevételvárakozás a korábbi sáv alsó határa.
Összességében átmenetileg lassuló dinamikát tapasztaltunk az első 9 hónapot vizsgálva. Az utolsó négy évünk tényleg vegyesnek mondható. Egyik oldalról van egy nagyon jelentős, erőteljes, dinamikus növekedés az innovatív üzletágainkban. A nőgyógyászat közel 11%-ot nőtt, még a CNS üzletág is kétszámjegyű növekedést tud produkálni. Emellett azonban a bérgyártás és bérfejlesztési tevékenységünk a biotechnológiai üzletágon belül egyedi sok hatásokat szenvedett el, csak úgy, mint a GenMed üzletág, ahol hosszú időszak óta először némi csökkenést tapasztaltunk. Nagyon fontos kiemelni, hogy a GenMed esetében ez három különböző hatásnak az összessége. Egyrészt egy adott termékben készlethiányokat tapasztaltunk, másrészt van egy nagyon jelentős készletcsökkentés a nagykereskedők által, harmadrészt pedig tavaly szeptember 30-al egy egyedi kiugró nagymértékű értékesítésünk volt itt Magyarországon, amelyet nem tudtunk ellensúlyozni. Ami számunkra kiemelten fontos információ, hogy a felhasználói értékesítésünk, az a piaci trendekkel összhangban növekszik, úgyhogy arra számítunk, hogy ez az egyedi visszaesés, ez nem lesz hosszú távú, már az utolsó négy évben egy fejlődésre számítunk, és 2026 során vissza kell, hogy térjünk majd a normál növekedésű ütemek mellé.
Ugyanakkor ugye az árfolyam hatások miatt is veszteséget szenvedett el a Richter, különösen a harmadik negyed évben, szemben azzal, hogy a tavalyi harmadik negyed év az erős volt, ez hogyan mutatkozott meg a számokban?
Igen, még az üzemi eredmény és a tisztított üzemi eredmény szintjén növekedni tudtunk, nominálisan 7% környékén, addig az adózott eredményünk csökkent. Önmagában az, hogy tavaly szeptember 30-ig közel 6 milliárd forintos árfolyam nyereségről beszéltünk, idén szeptember 30-ig ez mínusz 24 milliárd forintnyi veszteség, tehát egy 30 milliárdos különbség mutatkozott benne. Fontos kiemelni, hogy a második fél évben, de főként a harmadik negyed évben a dollár nagymértékben gyengült a forinttal szemben, vagy a forint erősödött, ahogy tetszik, és emiatt nagymértékű egyedi veszteségeket szenvedtünk el.
Hogyha az egyes üzletágak eredményét nézzük, akkor abban van-e változás?
A nőgyógyászati üzletágunk, ahogy mondtam, topline-ben is 11% körüli növekedést generált, és a jövedelemtermelő képessége is szépen növekedett. Annak ellenére, hogy tavaly az év második felében megvásároltunk az Estetra nevű céget, ahol originális kutatásban kezdtünk. A CNS pedig bámulatosan nő, a vrélár növekedése továbbra is felülmúlja egyébként az elvárásokat, és továbbra is az egyik legkomolyabb jövedelem generáló tényező a csoportban.
Mik a kilátások a negyedik negyedévre, illetve az év egészére nézve?
A negyedik negyedév vonatkozásában azt tudjuk elmondani, hogy továbbra is magabiztosak vagyunk abban, hogy a jövedelmezésünk nőni fog, így egész évre vonatkozóan 8-10% közötti mértékben fog az árfolyam szűrt tisztított EBIT mutatónk mutatkozni. Az árbevételek is javulni fognak, de most ott egy picit visszafogottabbak vagyunk. A korábban közzétett várható árbevételsárnak az alsó részére fókuszálunk, olyan 2,3 milliárd euró körüli azonos árfolyamon vett árbevétellel kalkulálunk.
Ugye, hogyha a Richterről van szó, akkor mindig a kutatásfejlesztés az egy fontos pont. Milyen olyan molekulák vannak, amelyek már olyan fázisban vannak, hogy lehet tőlük remélni valamit, illetve milyen akvizíciós tevékenység volt az elmúlt hónapokban, vagy milyen akvizíciós tevékenység várható a közeljövőben?
Az originális kutatásban hadd kezdjem az EBIV-vel való közös együttműködésünket, ahol a RGH-932-es molekula 2 indikációban is fázis 2-es klinikai fázisban tart. Itt az elvárásaink továbbra is az EBIV-vel közösen azok, hogy jövő év végére egy indikációban már a harmadik fázist is megkezdhetjük. Ugye régen ezt a molekulát hívtuk Vrélár 2.0-nak, most már ugye saját neve van, de ez abszolút az elvárások szerint alakul. Ezen kívül van egy saját molekulánk fázis 1-es klinikai szakaszban, illetve az EBV-vel korábban alert együttműködésből preklinikai szakaszban egyre közelebb a fázis 1-hez még egy molekuláról beszámolhatunk. A nőgyógyászati üzletágban bevezetési és törzskönyvezési szakaszban van a Donesta nevű menopauzás készítményünk, illetve elkezdtük azokat a előkészítő tevékenységekkel, ahol a preklinikai szakaszban kapcsolatban újabb potenciális kutatási célpontokat tudunk azonosítani. Az akvizíciók kapcsán azt mondhatom el, hogy nagyon szigorú stratégiát alakítottunk ki ezzel kapcsolatban, tehát csak azért, hogy legyen akvizíciónk, nem fogunk akvizíciót csinálni. Azonban, hogyha olyan egyedi eszközöket vagy vállalatokat azonosítunk, amely illeszkedik a stratégiához, tehát elsősorban a nőgyógyászati területen, azokra mindenképpen le fogunk csapni.
Kovács Lászlót, a Richter vezérigazgató helyettesét hallották. A szeptemberi 1,3%-os növekedés ellenére egyre valószínűbb, hogy a 2025-ös évvel három egymást követő évben csökken az ipari termelés Magyarországon, amire a rendszerváltás óta nem volt példa, így értékelte a portfólió vezető makrogazdasági elemzője, a Központi Statisztikai Hivatal friss ipari termelésről szóló gyors tájékoztatóját. Madár Istvánt Tatár Tímea kérdezte.
Alapvetően az, hogy a szeptemberben 1,3%-kal jobb volt az ipari termelés volumene, mint augusztusban, az azt jelenti, hogy ugye tudott növekedni a szektor, ugyanakkor ezt két dolog nagyon erőteljesen árnyalja. Az egyik az, hogy augusztusban viszont 2,3%-os visszaesés volt, tehát a két hónap együtt még mindig visszaesést mutat, illetve ha kicsit messzebbről nézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy az utóbbi három év csökkenő trendjét ez a kis emelkedés nem igazán töri meg. Ezt mutatja egyébként az is, hogy szezonálisan igazítva éves alapon is 1,5%-os a visszaesés. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a mostani adat az beleillik abba a hullámzó, cikcakos ipari teljesítményi trendbe, ami összességében egyértelműen sajnos most már három éve egy lejtmenetet jelent. Ebből a szempontból a mostani adat az természetesen inkább jó, de nem változtatom nagy képen.
Mely területek voltak azok, amelyek némileg azért hozzájárultak ehhez a javuláshoz?
A KSH majd jövő héten fogja csak kiadni a részletes adatközlését, abból fogjuk pontosan látni, ilyenkor csak szükszavúan egy-két mondatban jelzi, hogy milyen ágazatok hogyan teljesítettek. Ebből az derül ki, hogy szinte minden ágazat éves alapon visszaesés mutat, többek között a nagysúlyú járműgyártás, illetve az akkumulátorgyártás magába foglaló villamosgépgyártás is. A jobban teljesítő ágazatok közül az elektronikát és az élelmiszeripart emelte ki a KSH. Nyilván itt az emelkedés mértékét majd jövő héten fogjuk látni. Az azért ugyanakkor figyelmeztető, hogy az igazán nagy húzó ágazatok, azok úgy tűnik, hogy továbbra sem kaptak lendületet az export piacaink élénkülése miatt, mert ilyen nem is nagyon látszik. A német ipar is egyébként kissé emelkedett, de elmaradt az élénkülés a várakozásoktól.
Említette röviden, hogy ilyen cikcakos formát mutat az ipar 2025-ben. Ez mit akar és mire lehet számítani még a továbbiakban?
Ugye igazából ezeket érdemes kisimítva nézni, és hosszabb távon figyelni a tendenciákat, hiszen az, hogy egyik hónapról a másikra egy-egy gyár kisebb vagy nagyobb termelés mutat, az törvényszerűen hoz egy kis zajt az egész trendbe, de az jól látszik, hogy az idén az a lejtmenet, ami az elmúlt két évet is jellemezte, tovább folytatódik, így tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy már biztosra vehető az, hogy 2025-ben is éves átlagban is visszaesés fog mutatni az ipari szektor, ez pedig azt jelenti, hogy 24-25-ben egyaránt zsugorodik az ipari szektorunk. Erre egyébként a rendszerváltozás óta nem volt példa, hogy három egymás követő évben essen az ipar. Jó mutatja ez azt, hogy mennyire szenvednek a külső exportpiacaink, többek között Németország, Ausztria, illetve az, hogy a járműipar, európai járműipar, német járműipar struktúrális problémái mennyire látványosan kihatnak a magyar járműgyártás teljesítményére is. Ezek miatt sajnos azt látszik, hogy egyelőre nincsen változás abban, hogy az ipar az egy recesszióban van. Valószínűleg jövő évben abban reménykedhetünk, hogy a beinduló nagy gyárak adnak egy egyszeri extra lendületet a szektornak, és ott a termelési volumen meglódulása majd azért fogja tudni javítani a képet.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. A KSH tájékoztatása szerint szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva 3%-kal nőtt, míg az előző hónaphoz képest változatlan maradt. Bár a fogyasztás valamelyest húzza a GDP-t, ez nem a fizikai boltokban csapódik le, hanem a szolgáltatások igénybevételénél. Erről beszélt az Inforádiónak Szász Péter, a portfólió elemzője. A riporter Kalapos Mihály.
Valóban most stagnált a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben az előző hónaphoz képest, de hogyha hosszabb távú trendet vizsgáljuk, akkor ez a stagnálás nagyjából beleillik abba a képbe, amit az elmúlt években láttunk. A kiskereskedelem nagyon lassan, nagyon mérsékelten, cikcakosan, néhol visszaesve, néhol növekedve, néhol stagnálva, de növekszik hónapról hónapra gyakorlatilag. Hogyha itt a havi bázisú adatok alapján felrajzolunk egy képet, az éves bázisú növekedés nagyjából megfelel annak, amit az elmúlt időszakban láttunk. Ugyanakkor az nagyon érdekes, hogy miközben a teljes lakossági fogyasztás nagyjából 5%-kal bővül, így a fizikai boltok éves bázisú forgalom bővülése ettől elmarad. Hogyha összevetjük egy másik fontos makroadattal, a GDP adattal, ami ugye a harmadik negyedévben stagnálást mutatott, akkor az derül ki, hogy bár a fogyasztás húzza a GDP-t valamelyest, ez nem a fizikai boltokban csapódik le, tehát az emberek nem a fizikai boltokban költik el a pénzüket, vagy kevésbé fajsúlyos, inkább a szolgáltatások igénybevétele az, amely húzza a gazdaságot. Ez most ugye egy szeptemberi adat, sok minden történt az elmúlt hónapokban, sok olyan döntés született, amelynek a nyomán az év további részében bővülhet a boltok forgalma. Elég csak arra gondolni, hogy a 3 gyerekes édesanyák eszi a visszatérítés, vagy eszi a kedvezményt kapnak, vagy elég csak arra gondolni, hogy a nyugdíjasok elkezdhetik felhasználni azokat az utalványokat, amelyeket kaptak, és amelyeket kizárólag a kiskereskedelemben tudnak elkölteni. Tehát a későbbiekben talán láthatjuk ennek a hatását, és ennek nyomán várható esetleg valamiféle élénkülés a bolti forgalomban.
Egyébként melyik terület, ahol van élénkülés, és ahol a legkevésbé?
Ugye, hogyha megnézzük itt a szeptemberi adatokat, akkor az élelmiszer és élelmiszer jellegű kereskedelemben volt egy 3,1%-os, ez az éves bázisú növekedés, ez nagyjából az átlagnak felel meg, de azt is láttuk, hogy az online kiskereskedelem, amely egyébként a teljes kereskedelmi forgalomból nagyjából 9%-kal részesedik, ez 9,5%-kal emelkedett, tehát ebben az esetben láthattunk egy élénkülést, a nem élelmiszer kiskereskedelem pedig 3,5%-kal bővült, ez szintén éves bázisú adat, és ami még fontos, hogy az üzemanyagtöltő állomások forgalmában a KSH 0,6%-os növekedést mért most.
Szász Pétert, a portfólió elemzőjét hallották. Az év első 9 hónapjában 3-4 éves mélypontra esett vissza Magyarországon a lakásépítések száma, de az ingatlan.com vezető elemzője szerint az Otthon Start program lendületet adhat az új lakások építésének. Balogh Lászlót kérdeztem.
Az első 3-4 évben közel 7500 lakást adtak át, és ez abból a szempontból érdekes, hogy 3-4 éves mélypontot jelenthet, hogy azt vetít előre a lakásépítések számában. 2022-ben még 20 ezer lakást adtak át, és azóta folyamatosan csökkent a megépült lakások száma, és ez alól valószínűleg 2025 év sem lesz kivétel.
Hogyha az elmúlt évekre, évtizedekre visszatekintünk, akkor mikor adták át a legtöbb új lakást?
Az a kérdés, hogy milyen időtávon vizsgáljuk a lakásépítéseket, mert hogyha most el szeretném viccelni a kérdést, akkor a 60-as években volt, hogy évente 100 000 lakás épült, de hát nyilván ez nem lehet egy viszonyítási alap, de ha kicsit a közelmúltra helyezzük a hangsúlyt, akkor a 2000-es évek közepén még mért a KSH olyan időszakokat, hogy 2008-2009-ben stabilan 40 ezer fölött volt a megépült lakások száma, és ebben az évtizedben a 2020-as év volt az, amikor több mint 29 ezer ingatlan épült meg. Ez egy nagyon erős év volt, és reményt ad a jövőre nézve, hogy nemrég is volt olyan időszak, amikor rengeteg lakás épült, és hogyha a kereslet és a kínálat egymásra tud találni ebből a szempontból, akkor a következő években az utóbbi néhány hónapnál csak erősebb időszakot zárhat a lakásépítések piaca.
Mit hozhat a jövő különös tekintettel az Otthon Start programra?
Érdekes azt látni lakáspiaci szempontból, hogy az új építésű lakások iránti kereslet az jelentősen megugrott júliustól októberig tartó időszakban. Éves összevetésben 70%-os volt a növekedés, és itt érdekes módon minél kisebb egy település, annál nagyobb volt az újépítésű lakások iránti kereslet növekedése. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy Budapesten és a megyei jogú városokban, vármegyeszékhelyeken 40-70% között volt a növekedés mértéke az eladóépítésű lakó ingatlanok iránt éves összevetésben, viszont a városokban és a községekben már 92 és 124%-os volt a növekedés. Tehát látszik, hogy itt elsősorban nem is a nagy projektek, a több tucat vagy több száz lakásos társasházi projektek iránt nőtt meg az igény az újépítésű lakások piacán, hanem inkább a családi házak, újépítésű ikerházak voltak azok, amik a nyertesei voltak az Otthonstart programnak. Részben ez annak is köszönhető egyébként, hogy az 50 millió forintos hitelt építésre is fel lehet használni, és ez nyilván bekerül a lakásépítési statisztikákba is előbb-utóbb, hiszen hogyha valaki generál kivitelezővel köt szerződést, akkor ez akár eladási célra lépült lakásként is bekerülhet a KSH statisztikáiba a későbbiekben. De mindenesetre a kereslet növekedése azt jelzi előre, hogy ha lesz elég lakás a piacon, ami ki tudja elégíteni ezt a megnövekedett igényszintet, akkor jelentősen növekedhet a jövőben a megépülő lakások száma. És ez nem csak a kis településekre igaz, a nagyobb városokban 4-5 nagy fejlesztő már több mint 25 ezer lakás piacra vitelét tervezi a következő 2-3 hónapban, ami szintén egy erős löketet adhat, egyrészt az új lakások iránti keresletnek, másrészt pedig a lakásépítéseknek is.
Hogyha már újépítésű lakásokról beszélünk, akkor most mivel számolhatnak az építetők körülbelül, mekkora az átlagos négyzetméter ár?
Az EVOS statisztikái alapján egy négyzetméternyi lakás megépítése körülbelül 800 ezer forintba kerül. Nyilván ehhez még hozzájön a telek ár, a telek költség. Ez tükrözik egyébként a különböző település típusok új lakására is, mert a községekben 903 ezer forintba kerül egy négyzetméternyi új lakás, a városokban ez hajszányival 1 millió forint fölé növekszik, a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken már 1 millió 30 ezer forint az új építésű lakások és házak átlagos négyzetméter ára, Budapesten pedig 1 millió 650 ezer forint körül van egy négyzetméternyi új lakás.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Sikerrel lezárult az MBH Jelzálogbank első nemzetközi jelzáloglevél kibocsátása. A 100 millió euró értékben meghirdetett tranzakción kimagasló kereslet mutatkozott, a felajánlott mennyiség csaknem 12-szeresére érkezett igény a külföldi befektetők részéről, mondta az Inforádiónak az MBH Jelzálogbank vezérigazgató helyettese. Tóth Illést kérdeztem.
Várakozáson fölül volt a kereslet az általunk felajánlott 100 millió euró névértékű jelzáloglevél iránt, amely gyakorlatilag alátámasztja azt a nagyon kedvező piaci hangulatot, ami jelenleg a jellemző az európai piacon, és egyben egy nagy sikernek könyveljük el a kibocsátást, hiszen ez a túlkereslet azt is jól tükrözi, hogy a piaci befektetők azok egy nagyon erős és hiteles piaci szereplőként tekintenek az MBH Jelzálogbankra.
Hogyha a földrajzi megoszlását nézzük, akkor onnan érkezett a legtöbb érdeklődés.
Itt is nagyon kedvező az összkép, hiszen azt láttuk a befektetők régiós megoszlása alapján, hogy elsősorban a német, osztrák, svájci régióból jött a legtöbb bővételi ajánlat, de fontos kiemelni, hogy az angol száz befektetők is egy jelentős résszel képviseltették magukat. Összességében egy nagyon kedvező, struktúrájú ajánlati könyvről tudunk beszélni, amely valóban azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés a régióbeli kibocsátók iránt, és ezen belül a hazai kibocsátók iránt is, beleértve az MBH Jelzálogbankot.
Mit kell tudni a jelzáloglevél részleteiről, tehát milyen futamidejű jelzáloglevelekről van szó, illetve milyen kamatozású jelzáloglevelekről?
Tekintettel arra, hogy tényleg nagyon pozitív jelenleg a nemzetközi piaci hangulat és a befektető kockázatérsége is rendkívül kedvező, ez lehetővé tette azt, hogy egy valamivel több mint 5 éves lejáratú jelzáloglevéllel jöjjünk ki a piacon. A lejárat egyébként 2031. február 21-e lesz. A kamatozás tekintetében is nagyon kedvezően alakult a kibocsátásunk. A végleges árazás alapján a papírnak az éves kamata az 3,17%-on alakult.
Tóth Illést, az MBH Jelzálogbank vezérigazgató helyettesét hallották. A bankoknak 2026. január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket arról, hogy a pénzintézetük nyújt-e a meglévőnél kedvezőbb számlacsomagot az adott ügyfélnek. Erre a Magyar Nemzeti Bank minden pénzintézet figyelmét felhívta egy vezetői körlevélben, mondta a jegybank felügyeleti szóvívője. Winter Istvánt kérdeztem.
A jegybank még áprilisban állapodott meg a Magyar Bankszövetséggel arról, hogy a lakossági pénzügyi szolgáltatások kiemelten a bank számla költségek csökkentéséről kellene közösen gondolkodni. Ez a mostani szabályozása a vezetői körlevel a Nemzeti Banknak erről ad egy részletes útmutatást a bankok számára. Úgy gondoltuk, hogy a leggyorsabb és legegyszerűbb az ügyfelek tájékoztatása kapcsán az lenne, hogyha legkésőbb január 31-ig az ügyfelek úgyis készhez kapják az úgynevezett éves díjkimutatásukat a bankjuktól, tehát az összes tranzakciójukra vonatkozó költséget, tranzakciók számát, számlavezetés és egyéb díjakat, illetve hogyha volt megtakarítás, az azon elért kamatokat, tehát itt egybe látják a számlájuk jellemzőit, akkor a legcélszerűbb, hogyha ezzel egy küldeményben díjmentesen egyúttal kapnak arról is egy tájékoztatást, hogy a saját bankjuknál létezik-e a mostani általuk megszokott számlához képest kedvezőbb. Ezt a bankoknak meg lehet nézni, hiszen látják az ügyfél bankolási szokásait, tranzakcióit, és ez alapján tudnak ajánlani. Arra szólítottuk föl a bankokat, hogyha esetleg több kedvezőbb számlacsomag is van, akkor a legköltséghatékonyabbat, a legkedvezőbbet jelezzék az ügyfélnek, ezt természetesen ingyenesen, és azért se számítsanak díjat föl, hogyha az ügyfél ténylegesen utána ezt a csomagváltást megejti. Vannak olyan bankok, ahol ezért kérnek költséget, tehát abban az esetben közös érdek lenne, hogy ez ne így történjen, hanem az ügyfél ezt teljesen díjmentesen tegye meg. Arra is iránymutatást kell adniuk a bankoknak, hogy milyen kommunikációs csatornákon, tehát akár elektronikus, digitális módon van lehetőség a számlaváltásra. Ezt nyilván a bankok a saját szerződéses feltételeikkel összhangban tudják megtenni, és hát azt is érdemes megnézni, hogy a Nemzeti Bank is még a saját banki tájékoztatásokon felül gőzerővel folytatja azt a kampányát, amiben megmutatja a kedvező bankszámla csomagokat, konkrét bankok konkrét csomagjait. Erre is célszerű fölhívni a bankoknak a figyelmét, hiszen a számlacsomagok költségeiről a Magyar Nemzeti Bank negyedévente egy nagyon egyszerű, közérthető kimutatást jelentett meg a honlapján.
Hogyha bármelyik banki ügyfelet érdekli az, hogy milyen számlacsomagok vannak a bankoknál, akkor ezt az MNB oldalán hol tudja megtekinteni?
A Nemzeti Banknak a pénzforgalmi aloldalán, számlacsomagok költségeinél találhatjuk ezt meg, és nem csak egy ügyfélcsoportra, hanem a különböző tipikus ügyfélcsoportra, tehát a digitális ügyfelekre, pályakezdőkre, 65 év felettiekre, készpénzhasználókra, tehát összesen 7 ügyfélcsoportra vonatkozóan tesszük ezt negyedévente közzé, hát bizony nagyon nagy különbségek vannak, tehát egy év alatt akár 10 000-es különbségek is lehetnek a számla költségeknél, és nagyon nagy a paletta, ezen belül a saját bankunknál is akár több számlacsomagot is találhatunk. Ha csak innen indulunk el, és emellé még megkapjuk a bankunk tájékoztatását is, akkor több forrásból is láthatjuk azt, hogy fölöslegesen fizetünk-e egyes terhekért, és hogy adott esetben tudunk-e takarékoskodni. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek ez érdeke, hiszen ha az adott banknak elégedett ügyfelei vannak, akkor azok hosszú távon is, akár szeretteiknek, akár az ismerőseiknek is ajánlják annak a banknak a szolgáltatásait. Tehát ez egy győztes-győztes szituáció lehet. Ehhez pedig a Nemzeti Bank a fogyasztói tudatosság erősítésével, az ügyfél tudatosság erősítésével teszi hozzá a saját kiegészítését.
Winter Istvánt, a jegybank felügyeleti szóvívőjét hallották.